Önök az Isten patikája márciusi adását hallják. Köszöntjük Rabbi Editet, a műsor szerkesztőjét és technikai munkatársunkat, Ferenczi Márkot. Köszönjük előre is az ő szolgálatát.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Nagyon örülök, hogy ezt az estét együtt tölthetjük, és talán azt is mondhatom, hogy így az ünnep lezárásaként.
A mai estén egy olyan témát hoztunk a műsorba, adásunkba, amely minnyájunk számára egyre aktuálisabbá válik. Erről beszélgetünk talán önökkel is, illetve a következő közel egy órában Rabbi Edittel, a műsor szerkesztőjével. Remélem, hogy velünk tartanak ezen az ünnepi estén is. Március közepén járunk már, illetve pontosan a közepén, talán enyhül már az időjárás is, és minden szempontból fontos, hogy táplálkozásunk egyéb zöldségekből, gyümölcsökből álljon, mint ahogy az elmúlt adásban is beszéltünk erről. De fontos, hogy a gabonafélékről is szót ejtsünk, amely egészséges táplálkozásunk nagy részét képezi.
Igen, a legutóbbi adásban a cukorról beszéltünk, mint első számú közellenségről. Hát most megvan a második számú közellenség, ami most elsővé avanzsált elő, mert erről beszélünk most. A búza finom liszt az, ami közellenség. És megpróbálok önöknek egy kis összefoglalót adni arról, hogy hogyan tudjuk a lisztet egészségesen helyettesíteni, tehát hogy egészséges lisztekkel. Nagyon sokféle liszt van, alternatívája van a lisztnek, a búza finom lisztnek, amiből sokféle ételt lehet készíteni. Amikor készítettem a lisztekről a kimutatásomat, hogy mennyi féle van, és melyiknek milyen ásványi és vitamin tartalma van, egy kicsit úgy éreztem, mintha Csukás István pompom meséjében lennék, abból is a gombócartól és a csokoládé mese, hogy van gömbölyű, kerek, lukas, mindenféle csokoládé, és tényleg lisztből is rengeteg van. Úgyhogy most egy kicsit elmegyünk az egészséges alternatívák felé, és megnézzük, hogy melyik fajta liszt az, ami hasznos, és ki tudjuk váltani a búzafinom lisztet. Nem kell a búzafinom lisztet teljes egészében kiváltani, tehát nem kell száműzni. Egy kiegyensúlyozott, egészséges vagy energia szegény étrendet kell kialakítani, tehát arra kell törekedni, és alkalomszerűen kell csak fogyasztani a 100% finom lisztből készült ételeket vagy élelmiszereket. A többféle alternatíva, ugye azt tudjuk, hogy az ételeink elkészítésének a nélkülözhetetlen alapanyaga a liszt. Hiszen elképzelhetetlen, hogy a mindennapok kenyér, sütemények és tészták nélkül zajlanak, tehát hogy ezeket bevessük. Igaz, hogy a legtöbben óvatosan fogyasztják ezeket a finomságokat, mivel nagyon hízlalnak. Főként akkor, hogyha ez finomított fehér lisztből készül. Sajnos ki kell mondani, hogy a fehér liszt minden hasznos tápanyagtól megfosztott üres kalóriabomba. Rostok hiány pillanatok alatt felszívódik, elindítva ezzel a vércukorszint ingadozás körforgását. Hosszú távon ez akár a kettes típusú cukorbetegségek kialakulásához és elhízáshoz vezethet. Beszéltünk tavaly a kettes típusú cukorbetegségről, az inzulin rezisztenciáról, és ugye ott beszéltünk arról is, hogy a kettes típusú cukorbetegség kialakulása az nagy részben a táplálkozásnak a mienségéhez kötődik, és ezért a táplálkozással lehet változtatni a kettes típusú cukorbetegség állapotán is, tehát ha kialakult, akkor szépen táplálkozással vissza lehet állítani, vagy éppen nem kell eljutni odáig, hogy kialakuljon. Hát úgy kell táplálkozni, hogy egészséges alternatívákat kell választani, teljes kiörlési liszteket kell fogyasztani, és más növények lisztjeit is lehet. Itt gondolok a rizsre, a barna rizsre, a hajdinára, az amarántra, és további gluténmentes alternatívák is vannak, ami köles liszt, a hajdina liszt, az amaránt liszt, a tápióka liszt, hogy nagyon sok a választék, és nagyon egészséges dolgokat lehet készíteni ezekből.
Most említetted a hajdinát és a többi gabonafélét is, de valahogy ezek mégse kerülnek be a táplálkozásunkba. Sokan idegenkednek tőle, hogy nem olyan az ízük, nem lehet mindenhez felhasználni, úgyhogy ezzel kapcsolatban is majd hallanak jó tanácsokat, hogy melyik lisztet, mert ugye a liszt az alap élelmiszer, tehát liszt nélkül igazából nagyon nehezen tudnánk pótolni ezt bármivel, de azért eddig sok jó tanácsot ad majd önöknek itt az adás során.
Legalábbis megpróbálok jó tanácsokat adni, vagy legalább érdeklődést felkelteni, és utána lehet nézni, hogy miből mit lehet készíteni. Ugye a legutóbbi adásban beszéltünk a cukorról, és hogy a cukor helyett stéviát használhatunk a süteményekhez. Ez a stévia nevű növényből készült, teljesen természetes, kalóriamentes, a vércukor szintet csökkentő édesítőszer, és hogyha olyan lisztet használunk hozzá, akkor nyugodtan falatozhatunk ezekből a készült süteményekből, mert nem kell az elhízástól tartanunk, és ugyanúgy a cukorbetegek is fogyaszthatják. Az első liszt, amit hoztam, az a lenmag liszt. Ez úgy készül, hogy a lemmagból kipréselik az olajat, és utána liszté őrlik. Nagy mennyiségben omega-3-at tartalmaz, ami nagyon fontos szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában, illetve megelőzi azt, csökkenti a vérnyomást és a koleszterin szintet is.
És mihez lehet felhasználni?
Hát a lendmaglisztet is hát önállóan nem annyira nem tudjuk felhasználni, hanem több mondjuk zappehelyliszttel lehet keverni, vagy éppen a lendmagliszt és a fehérlisztet lehet keverni.
Van egy arány, amit javasolsz a hallgatóknak, hogy mégis az ízértékét?
Hát azt így nem lehet, mert attól függ, hogy mit készítünk.
Ja, értem.
Hát nagyon függ attól, hogy most egy süteményt készítünk, ugye abban nem annyira kompatibilis a lemmagliszt, de egy kenyérkészítésnél igen, de hogyha nézzük a kenyérsütést, akkor ugye ott használunk sokféle lisztet, hogyha egészségesről beszélünk, tehát nem a fehér kenyeret sütjük otthon, és ott is megvannak az arányok, abban is a lendmagliszt elég kevés szerepet kap, legalábbis az én receptjeim szerint.
Ez a kenyér, ez nagyon jó, hogy ezt felhoztad példának, a kenyeret, mert ugye itt kezdődik a dolog, hogy amikor bemegyünk egy pékségbe, vagy bárhova, és akkor nagyon sokfélét látunk, de igazából nem mindig tudjuk meg, hogy milyen arányok vannak benne a liszttel kapcsolatban, tehát a lisztet, hogyha meg akarjuk nézni, hogy most ez teljes kiürlésű, ha tudja az illető a boltba, akkor megmondja, ha nem tudja, nem mondja meg. Tehát ez elég nehéz ügy, mert ugye csomagolt kenyéren rajta van, ha teljes kiürlésű, az is rajta van, hogy milyen szénhidrát és egyéb tartalma van, de ugye egyébként meg nem. És hogyha most arra térünk rá, hogyha otthon sütsz egy kenyeret, ugye ez a legnormálisabb ilyen szempontból, de ezt nem mindenki tudja megcsinálni, mert ehhez is kell tapasztalat, gyakorlat, meg tudni kell, hogy miből mennyit, hogyan, hány fokon, meddig kell eszteni, dagasztani. Tehát ez nem annyira egyszerű, mint ahogy én most kimondom.
Igen. Én nagyon sokat készítettem már ilyen egészségesnek mondott kenyeret, aminek az alapja a hajdina liszt, a köves liszt, és a barna rizsliszt, és a zabhely liszt, tehát a zabliszt, ez a négy. Még soha nem sikerült egy formára két kenyérem. Mindig más és más, de finom és jó íze van. Kovásszal készítem, gluténmentes kovásszal, amit barna rizslisztből készítek, és útifűmaghékkel hozzá, mert ezek a lisztek, hajdina, meg a köles, meg a rizsliszt is, ezek nem állnak úgy össze, hogyha összegyúrjuk vízzel, meg teszünk bele kovászt, ehhez szükséges egy zselésítő, egy összefogó anyag, és ez az útifűmaghéj. És ezt kell beáztatni vízbe, és az egy ilyen kocsonyás zselés állagot ad, és ezt kell belekeverni a tésztába.
Hát lehet, hogy itt van a dolog kutya elásva, mert ugye elég nagy tapasztalat kell ahhoz, hogy te már tudod, mert nagyon jó háziasszony vagy, meg kreatív is vagy ilyen szempontból, hogy mit mivel lehet keverni, és mondjuk például egy kovászt, azt sokan tudják, hogy fehér lisztből hogy kell készíteni, meg hogy kell etetni, ahogy ezt szakkifejezéssel mondják. De aztán a többinél ugye most vagy tudjuk, vagy nem tudjuk, vagy sikerül, vagy nem.
Igen. A kenyérsütés is vagy sikerül, vagy nem.
Hát,
ilyenkor mondom mindig azt, hogy semmi nem vész kárba, hogyha olyan kenyeret sütünk, ami nem megehető, mert nagyon kemény, vagy más problémák van vele, hogy az ízhatás nem olyan. Föl kell szeletelni, meg kell szárítani, utána morzsának bedarálni. És
igen, arra az tényleg jó.
Mindent fel lehet használni és hasznosítani, tehát a rossz kenyér se vész kárba. Egy jó tapasztalatot szerzünk, hogy mit nem szabad úgy csinálni, ahogy csináltunk. A kókuszliszt a következő. Ez nagyon gazdag ásványi anyagokban, vitaminokban, fehérjében és rostban is, és semmiféle adalékanyagot nem tartalmaz. A kókuszlisztet azt ugye az íze miatt leginkább édes süteményekben használjuk. Van a zabhely liszt, ami hogyha gluténmentes zabhelyet veszünk, vagy úgy veszük a zabhely lisztet, hogy gluténmentes, akkor az egy nagyon jó helyettesítő anyag.
És azt is keverni kell, vagy önmagában is használható?
Hát azt is célszerű keverni, de a zabhely lisztből lehet már palacsintát készíteni.
Na, az egy jó hír.
Igen, hát igen. Ugye, és azt tudni kell az zabhelyről, hogy rendkívül magas a fehérje tartalma, valamint az E-vitamin tartalma. Rostban gazdag, és a zab az csökkenti a koleszterin szintet, és a kimagasló tápértékű zabból készült liszt, ugye a tápanyag összetétel alapján ez a legkiválóbb biológiai értékű lisztfajta, a zabliszt. Nagyon jól használható.
Még egy dolgot szeretnék itt közbevetni, ugye van a durumliszt, amit cukorbetegek is fogyaszthatnak, és nagyon sok cukrászatban ezzel készülnek a sütemények, sőt az olasz tészták is mind ebből készülnek. Úgyhogy én csak azért mondom ezt, mert a cukorbetegek akár egyes, akár kettes típusú ezt fogyaszthatják, hogy nem mértéktelenül. Tehát ez is egy olyan érdekes dolog, hogy egy kicsit sárgás színe van, úgyhogy olyan, mintha már tojás is került volna a tésztába.
Hát igen, mert az őrlése az nem olyan.
Igen, biztos, egy kicsit olyan szemcsésebb, mint
a... Így van. Ha lesz időnk, akkor beszélünk ezekről a lisztekről, a teljes kiörlésről, a kenyérlisztről, a finom lisztről, ezek jelöléséről, meg a fogós liszt, a rétes liszt, a grízes liszt, hogy melyik milyen, és mihez lehet használni, meg van az egyéb más, ami búzakorpa, vagy búzadara. Ha nem lesz időnk a mai adásban, akkor a legközelebbiben azért szerintem érdemes ezekről is beszélni. Jó, akkor néztük ugye az apelylisztet, a kókuszlisztet, gesztenyeliszt. Ez nagyon a főzött gesztenyének az örleménye, a gesztenyeliszt. Ez egy nagyon
ez egy nem édeskés, ugye?
Hát egy kicsit édeskés, és nagyon kellemes, jó illatú és sűrű állagú. Lisztérzékenyek számára is használható, mert nincsen benne glutén. Aztán van a mákliszt, ami nem azonos az őrült.
Nem is hallottam.
Az őrült mákkal.
Miből készül? Miből készül? Mákból?
Mákból készül, igen, csak egy olyan eljárással vonják ki belőle, ugye kivonják a mákolajat, és a megmaradt mákot őrlik meg, tehát nem az őrült mákot használják.
Tehát igen, azt gondolom, hogy nem.
Igen, és nagyon-nagyon hasznos ásványi anyagok közül foszfort, káliumot, magnéziumot, kálciumot, vasat, a vitaminok közül E-vitamint, B6 vitamint, biotint tartalmaz. Hát sütemények készítésénél használhatjuk, és nagyon karakteres íze van. Ugye azt tudjuk, hogy a mák nagyon hasznos, mert a mák olaj az a csontritkulásra nagyon jó, mert nagyon sok kálciumot tartalmaz, tehát azt úgy lehet fogyasztani, és hát a mákból lehet csinálni mák tejet. Nem a máklisztből, hanem magából a mákból, nem is kell megdarálni, be kell áztatni 12 órát, és utána a turmixképbe betenni vízzel együtt, és addig pörgetni, amíg fehér nem lesz, és tényleg fehér színe lesz. És úgy tudjuk szabályozni az ízét, hogy higítjuk vízzel, és akkor veszít a karakteres mák ízhatásából, de gyakorlatilag olyan, mint a tej. Ezt csak érdekességképpen mondtam itt a liszt mellé, hogy nagyon sok mindent lehet készíteni a mákból. Hát itt van a rizsliszt, ami fehér és barna rizsből is készülhet. Nagyon jól használható omlós tésztákhoz. És akik tojásallergiában szenvednek, azok rizslisztből készült ételeket bátran fogyaszthatnak, mert ha rizslisztel sütünk, akkor nincs szükség tojásra. Nyilván itt is azért az arányokat tudni kell, hogy hogyan készítünk egy süteményt rizslisztből, vagy éppen gyúrtésztát, azt is lehet készíteni.
Csak közbe szeretném vetni, hogy általában a receptek, sütemény receptek fehér lisztre épülnek. Na most, hogyha van, aki kísérletezget otthon, vagy a dietetikusoktól, vagy valami más forrásból, interneten itt-ottam, ott meg lehet nézni, hogy a többi lisztet, mint ahogy most elmondtad, mire is hogyan használjuk. De a finom torták, sütemények, amit megszoktunk gyerekkorunkban, meg később is, aki elheti, azok általában fehér lisztből készülnek.
Igen, de lehet helyettesíteni más liszttel is.
Igen, hát most, ahogy elmondtad, de azért ez annyira nem tudjuk ezeket a dolgokat, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt behoztad a műsorba, gondolom, hogy sokakat érdekel.
Igen, szerencsére az internet világában élünk, most azt mondom, hogy szerencsére ebből a szempontból, és nagyon-nagyon sok olyan oldal van, ami ilyen mindenmentes dolgokkal foglalkozik, tehát mindenmentes ételkészítéssel, vagy éppen speciálisan cukorbetegek számára készült ételek készítésével, vagy receptek összegyűjtésével, vagy éppen gluténérzékenyek csoportja van, tehát nagyon-nagyon sok van ilyen, és itt a tapasztalatok összegyűlnek, és abból már hát nehéz hibázni, hogyha egy süteményt el akarunk készíteni. Nagyon jól lehet rizslisztel készíteni.
A süteményeket?
Például linzert, igen. Vagy kókuszkockát, ami nem lisztel van, hanem rizslisztel van elkészítve. Jó, hát abban azért van cukor is, meg tömény csokoládé, de hát lehet ezt a csokoládét úgy megvásárolni, hogy cukormentes étcsokoládé, és abból készítünk egy ilyen öntetet, amiben belemártjuk a rizslisztel készült süteményt, és utána meghempergetjük kókuszban. Tehát lehet készíteni, igen. Itt van a köles liszt. Én nagyon szeretem a kölest, mert nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni magát a kölest is. Sokan azt mondják, hogy nem jó a kölesből készült ételmel keserni, és hát ennek ez a lényege, hogy át kell mosni legalább 4-5 vízben, hogy ez a keserű tartalom elmúljon, és utána ugyanúgy lehet vele készíteni bármit, mondjuk, mint a víz.
De hát átmosni nem akkor lehet, csak hogyha a szemcsés állapotban van?
Most a szemcsés állapotról beszélek, amikor már lisztformában van, akkor nem keserni. És rossz tartalma valamivel alacsonyabb a búzáinál, viszont a nagyon magas a B-vitamin tartalma, tehát gazdag B-vitaminokban és nyomelemekben. Fluort, ként, foszfort, vasat, kalciumot, magnéziumot, káliumot, cinket tartalmaz. Tehát nagyon-nagyon hasznos. Itt most, ahogy olvastam a liszteket, ezeket az alternatív liszteket, majdnem mindegyiknél ott van, hogy magas a rossz tartalma. Azért arra figyeljünk, hogyha ilyen lisztet fogyasztunk, vagy ilyen lisztből készült ételeket fogyasztunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás is legyen emellett. Tehát amikor ilyen ételt teszünk, mert a rossz tartalom akkor tud hasznosulni a belegben, hogyha megfelelő mennyiségű a folyadék, hogyha nem, akkor székrekedést okozhat. És
igen, akkor inkább vár.
Igen, akkor inkább. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Itt van a mandula liszt, amivel tényleg lehet sütni is. Ugye a makaron nevű sütemény, ami borzasztó drága és nagyon aprólékos munkával készíthető el, az is mandula lisztből készül. Ez is rostot tartalmaz, ásványi anyagokat, vitaminokat, és nagyon magas a fehérje tartalma, ezért vegán ételek alapanyaga is.
Tehát ez nem egy ilyen mindennapos használatra szóló dolog, hanem ilyen extra, mint ahogy említetted ezt is.
Igen. Lehet mindennapos használatra is ki, hogy engedheti meg magának.
Hát igen.
Igen.
De általában nem főzéshez használják, hanem inkább sütéshez, nem?
Inkább sütéshez, igen. Itt van a tökmagliszt, ami bővelkedik ásványi anyagokban. Magas az E-vitamin és a vas tartalma. A tökmaglisztet inkább sós ízű ételek elkészítésére javaslom. Édeshez nem, meg így besülítéshez sem nagyon, de egy pogácsába, vagy sajtos rúthoz, vagy bármilyen sós ételek. Például bele lehet tenni nokedli vagy galuska készítéshez fele-fele arányban, és ráadásul zöld színűt fogunk kapni.
Az biztos, hogy finom lehet.
És az nagyon finom.
Mert a tökmag olajnak is, meg egyáltalán tökmagnak van egy olyan különleges jó íze van.
Igen,
egyszerűen. Vagy kenyérrel is nagyon finom a tökmag olaj, tehát semmi nem kell hozzá.
Igen.
Itt közben eszembe jutott valami, csak el ne felejtsem, hogy a sűrítést is emlegetted többször. Na most ez problémás a főzésnél, hogy ugye van, aki a teljes körlésű lisztet azt mondja, hogy hát ennek ilyen meg olyan színe lesz az ételnek. Tehát van-e ezek közül valami, amit a fehér liszt helyett ajánlani tudsz?
Hát a hízlisztet tudom javasolni így sűrítéshez, vagy éppen a tápióka lisztből, vagy a tápiókából készült keményítő, vagy a kukorica keményítő, ezekkel lehet sűríteni az ételt. De azért ezt is felül kell bírálni, mert nem gondolom azt, hogy mindent be kell sűríteni így főzeléknek.
Igen, na ez tényleg fontos, hogy vannak olyan emberek, szakácsok, séfek, akik megtanítják az embert, hogy kell önmagával sűríteni az ételt.
Igen, beleteszünk egy-két krumplit, vagy édesburgonyát, és azt leturmixoljuk a lével együtt, és visszasűrítjük az ételt. Ez sokkal egészségesebb, mint bármilyen liszttel. Ugye ezek alternatívák, ezek a lisztek, és van a fehér liszt, és van, aki betonra sűríti a főzelékeket. Én szerintem nem kell, és nem is egészséges. És minden életmódváltás, mert most ugye abba az irányba megyünk el, hogy minél egészségesebben étkezzünk, minden életmódváltás egy változtatással jár. Tehát tudomásul kell venni, hogy ha változtatni akarok, akkor nem jó a régi, hiszen azért változtatok.
Igen. Tehát ebben igazad van, hogy a főzeléknek az állaga, szóval a főzelék finomságát, meg a textúráját olyan lesz, mint egy csirész.
Igen.
Tehát igazából az nagyon úszkál a borsó a csirészben, ugye az nem elnézést a hallgatóktól, de tényleg sajnos szembesültem már ilyennel, és egyáltalán nem is finom, lehet rajta egy kicsit spórolni, de nem ajánlom senkinek, hogy telerakja liszttel a bármilyen főzeléket, mert nem lesz finomabb. Ráadásul még, hogyha nem jól főzi ki a liszt ízét, akkor pláne nem.
Igen, igen, az lesz a karakteres íz a liszt, és nem a benti, ami mondjuk most a zöldborsóról beszéltünk, elnyomja a zöldborsónak.
Igen, ott meg különösen feltűnik ennél a főzeléknél.
Igen.
Úgyhogy ez csak egy közbevetés volt, és nem akarok senkit megbántani, senki szakástudománya, de ez egy rossz tapasztalat volt, hogy ilyet nem érdemes ilyet. Semmi haszna nincs, egészségügyi sem más szempontból.
Igen. Itt van a szezámmagliszt, ami nagyon gazdag ásványi anyagokban, és nagyon sok benne a kálcium, tehát kimagaslóan sok a kálcium a szezámmaglisztben. És nagyon sok B1 vitamin tartalmaz, ami ugye a szénhidrátok anyagcseréjében tölt be fontos szerepet. Az ásványi anyagok közül megtalálható benne a magnézium, mangán, króm, szelén, és olyan fontos nyomelemek, ami nagyon fontos az emberi szervezet működése szempontjából. Tehát nagyon jó és teljes kiörlésű liszt.
Na most a teljes kiörlésű liszt van különböző gabonafélékből, ugye? Alapvetően a búzából, de azért a többiből is van.
Hát van, persze, van a búzából, van a rozsból, van az árpából.
Vagy zabból is. Zabból
is lehet.
Zabból is.
Ezt ott, igen, igen. Itt van a tönkölybúza liszt, ami a szükséges tápanyagok szinte mindegyikét tartalmazza. Erősíti az immunrendszert, ennek a rost tartalma nagyon magas, javítja a vérkeringést, csökkenti az érelmeszesedést, vitamin és ásványi anyag tartalma is nagyon egyedülálló, megtalálható benne szinte a teljes B-vitamin csoport, és kiemelkedően magas az E-vitamin tartalma, és esszenciális zsírsav tartalma pedig jótékonyan hat az idegrendszerre.
Azt hiszem, hogy most talán érdemes lenne egy kis szünetet tartani, és hallgassunk egy rövid zenét, és utána folytatjuk a Mária Rádió Isten Patikája márciusi adását. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik most kapcsolódtak a Mária Rádió keddesti adásába. Önök az Isten patikája márciusi adását hallgathatják most, illetve folytatjuk. Zenehallgatás előtt a gabonafélékről beszélgetünk a műsor szerkesztőjével, Rabbi Edittel, technikai munkatársunk Ferenci Márk és Szigler Lúzia műsorvezető. Mi következik, mivel folytatjuk? Köszönjük szépen egyébként Márknak a nagyon szép zenét, amely a Rondo Veneziano egyik CD-ről az egyik nagyon szép számot tartalmazta.
Hogy mi következik, még egy kicsit a lisztekre visszakanyarodnék. Ugye nagyon más az állaga, más a színe, ahogy te is mondtad, azoknak az ételeknek, amiket ilyen alternatív lisztekkel sűrítünk be, vagy azokkal készítünk. Én azt gondolom, hogy a váltásnál az elején, hogyha csak az arányokat veszük, és fele-fele arányban használunk fehér lisztet és az egyéb alternatív liszteket, akkor már nagyon sokat tettünk az egészségünkért. És így szép lassan hozzá lehet szoktatni a családot ahhoz, hogy egészségesen táplálkozzon. Nem egyszerre a váltást, mert azért akkor nagy ellenállásba lehet ütközni, főleg a kamaszoknál. Van nagyon sokféle liszt még, amire ma már nem lesz időnk, és vannak lisztfajták, amiket az elején felsoroltam. Egyet szeretnék kiemelni, a királybúzát, és az abból készített lisztet. Ez egy teljesen új magyar nemesítésű faj, lényegében faj hibrid. És nem akarok ilyen nagy dolgokról beszélni, hogy milyen genetikai háttere van, meg ilyesmiben bennünket ez felhasználókat különösebben nem érdekel. De benne van ebben a fajtában, ebben a fajban a tönkölynek az életre valósága, a robosztussága, igen magas a fehérje tartalma, és rugalmas sikér szerkezetével kiváló, a tönkebúza keménységével kiválóan rugalmas sikér szerkezete van. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó nemesítésű faj, és gasztronómiai szempontból is nagyon jó. Nagyon sok ugye magas fehérje tartalma van, és testazonosabb, aminosabb szerkezete miatt az ebből készült termékek, itt a kenyérpéksütemény tésztákra gondolok, erősítő és egészségmegőrző tulajdonságokkal bírnak. És ami nagyon fontos, hogy a királybúza termesztéséhez műtrágya felhasználása nem ajánlott, ezért a lisztje nem mérgező. Tehát ez teljesen tiszta liszt.
Hát ez csak jó tulajdonságokkal rendelkezik, úgy látok, vagy úgy hallom tőled.
És különleges ízük van, tehát nagyon nem ízetlen és nem porszerű. A adás előtt beszélgettünk Luizival, és mondtam, hogy délután ebből készítettem palacsintát ebből a lisztből, és nagyon finom, nagyon teljesen más íze van, mint a fehér lisztből készült palacsintát.
Ezt esetleg fogyaszthatják azok is, akik a fehér lisztet nem, sima fehér lisztet?
Nem, mert van gluténtartalma. Uh-huh. Gluténtartalmaz.
És a szénhidrát tartalma is magas?
Szénhidrát tartalma az nem. Nem olyan magas, tehát 10 deka termékben van 62 gram. Uh-huh. Ami nem.
Igen, 100 grammra vetítve szokták megadni ezt az értéket.
Igen, bocsánat, 10 dekát mondtam, de a 100 gram, igen.
Igen, igen. Jó, hát ez egy jó hír.
És nagyon...
keverve.
Igen. Nagyon ilyen világos sárgás színe van. Benne van ilyen természetes karotén festékanyag, és kiváló száraz tészta alapanyag. Lényegében a durum lisztet is, amit említettél, azt is lefölözi a bertartalmában. Tehát ez egy
igen.
Nagyon jó liszt,
igen. De egy kicsit hasonló akkor, nem?
Hasonló, igen, de még annál is jobb. Még annál is jobb, igen.
Hát 9 óra 44 perc
van. Van bőven.
41 perc van, bocsánat, igen, még azért van egy pár percünk, ugye?
Van egy pár percünk, pont annyi, hogy a medvehagymáról tudjunk beszélni. Minden évben beszélünk, amikor szezonja van, ennek egy évben egyszer van szezonja. Ilyenkor március közepén kezdődik, és április-május, hát május közepe, május végéig tart. Ugye sokszor elmondtuk már, hogy igazi tavaszi nagy takarító, ez a medvehagyma. Nagyon jól tisztítja az érfalakat, vérnyomás csökkentő, ólommentesítő hatása is van, tehát kitakarítja az ereket, a májat, a beleket, aki ezt fogyasztja. Koleszterin lerakódásokat is föloldja. C-vitamin tartalma van, felső légúti megbetegedések megelőzésére és a kialakult hurut súlyosságának csökkentésére is alkalmazzák. Borogatásként, lemosásként is használják ilyen gombás fertőzések kezelésénél. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, amikor szedjük, hogy még virágzás előtt szedjük le, és a levele kicsit hasonlít a gyöngyvirágra és a kikericsre, de hogy valóban medvehagymát szedünk-e, azt könnyen megállapíthatjuk, hogyha megdörzsölik ujjaink közt a levelét. De én mégis azt mondom, hogy ezzel a dörzsöléssel...
Azzal is vigyázni kell.
Hát vigyázni kell, mert most, ha én a megdörzsölök egyet, és annak fokhagyma illata van, és utána megdörzsölöm ugyanazzal a fokhagymás kezemmel mondjuk a gyöngyvirágnak vagy a kikericsnek a levelét, akkor az is fokhagymás illatot ad, hiszen ott a szedésnél nem tudom lemosni a kezemet, hogy ne legyen fokhagyma illata.
A medvehagymával csak egy probléma van, hogy nagyon-nagyon rövid ideig tart a szezonja.
Hát egy ilyen másfél-két hónapig. Én igen, azt mondom, hogy igen. Most bátran lehet szedni, mert a gyöngyvirág az csak május elején nyílik, úgyhogy van még egy ilyen három-négy hét, hogy kibújjon a gyöngyvirágnak a levele, és utána akkor már nagyon kell figyelni, most még bátrabban lehet szedni, és arra kell nagyon vigyázni, hogy ne tépjük ki gyökerestől, csak a leveleket szedjük le, és ne tegyünk kárt, mert nem lesz a következő évben miről gyűjteni, hogyha tönkretesszük a gyökérzetet.
Hogy lehet tartósítani a medvehagymát, és meddig?
Hát lehet megszárítani, felszeletelve sóval és olívaolajjal meglocsolva, így is el lehet tenni, így hűtőszekrényben hosszú ideig eláll.
Hát de fagyasztani nem lehet.
Én fagyasztani nem nagyon szeretem.
Lehet, de nem lesz jó.
De nem levelenként fagyasztani, hanem úgy, hogy a medvehagymának a levelét, mégis azt gyűjtjük, azt összetúrmixoljuk mondjuk olajjal, és akkor ilyen kis műanyag edényekbe beletesszük, és azt le lehet fagyasztani. Az jó. De magát a levelet nem lehet lefagyasztani, mert az nem jó. Tehát így le lehet fagyasztani, és hát a medvehagyma tinktúra, amit ugye alkoholban kell eltenni, és akkor 2-3 hétig érlelni, és ebből a medvehagymás tinktúrából lehet fogyasztani kúraszerűen egy hónapig esténként pár cseppet, és az tisztítja az érfalakat.
Azt elmondanád a hallgatóknak, hogy most nem is a gyógyító hatásával kapcsolatban, hanem az étkezéseknél minden nap érdemes is lehet fogyasztani a medvehagymát bármilyen formában, ételben?
Hogy ne, lehet készíteni, főzeléket lehet készíteni belőle olyan, mint a spenót, nagyon jó, sőt vegyessen a spenót és a medvehagymát meg elkészíteni spenótként, nagyon-nagyon finom.
És nem is kell bele fokhagyma.
Nem kell bele. Krémlevesként el lehet készíteni, húsokhoz lehet. Én készítettem már ilyen burgonya nudlit is, tehát a burgonya gombócnak a tésztája, abból ugye, amit sodrunk ilyen nudlit, abba tettem bele apróra vágott medvehagymát.
Ez biztos nagyon finom. És talán ennyi időnk volt mára. Önök a Mária Rádió Isten Patikája márciusi adását hallották nemzeti ünnepünkön március 15-én. A műsorszerkesztő Rabi Edita, technikai munkatársunk Ferenci Márk és Szigler Luzi vagyok. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, találkozunk egy hónap múlva. Önökkel ugyanebben a műsorban, és jó éjszakát kívánunk mindnyájuknak.
Jó éjszakát kívánok én is mindannyiunknak.